Sziasztok! Ez itt a Válaszutak, mi az egyetemisták vagyunk, és ma arról fogunk beszélni, hogy mi az az út, amire ráléptünk, és talán később megbántuk, hogy meg kell-e bánnunk azokat a dolgokat, amik végül rosszul sülnek el.
Én azért szeretem, hogy Válaszutaknak hívják ezt a műsort, mert az egész ötlet onnan jön, hogy keressük különböző válaszokat az életünkben a kérdésekre, és különböző utakat követünk, és én szerintem ezek a beszélgetések is hozzá segítenek minket ahhoz, hogy rá is találjunk ezekre.
Én Luca vagyok, és itt van velem
Anna,
Benedek
és Máté.
Amikor arról van szó, hogy valamit megbánunk-e később, egy döntést, amit meghozunk nagyon nehezen, akkor nekem sokszor az Andris jut eszembe, hogy ő egy fél év után váltott egyetemet. Szerintem ehhez akkora bátorság kell, hogy konstatált, hogy az a döntés, amit meghoztál, talán mégsem volt jó, hogy én ezért borzasztóan csodálom az Andrist.
Közben meg megtalálhatta benne azt is, hogy mit tanult azon az egyetemen, illetve hogy ezzel is gazdagodott annyit, hogy látja, hogy mi semmiképpen sem az ő útja, és szerintem nem mindig rögtön azt az utat találjuk meg, ami egyértelműen a miénk, hanem az élet különböző területen ki kell járnunk a különböző vakvágányokat is, ahhoz, hogy végül eljussunk oda, ahova szeretnénk. Hát a legklasszikusabb példa, hogy hány párkapcsolat után jut el az ember oda, hogy a férjével per feleségével legyen. Van, aki egy, de van, aki nem.
Igen, szerintem az Andris arra nagyon jó példa, hogy lássuk, hogy nem dől össze a világ attól, hogy utat váltasz, és hogy ez egy normális dolog, és fontos is, hogy meglépjük. Én sokszor úgy érzem, hogy a mi generáció, de simán lehet, hogy a korábbiak is, nem tudom, nagyon nehezen lép tovább bizonyos dolgokon, és nagyon nehezen tér le az útról. Nem véletlenül van annyi mérgező kapcsolat, karrier, mert szerintem az emberek félnek lelépni arról az útról, amit már elkezdtek.
Szerintem pont fordítva van, amit mondasz, Anna, hogy a szüleink generációja sokkal eltökéltebb volt. Az ő generációjukban az, hogy valaki elkezd egy egyetemet, otthagyja, elkezd egy másikat, otthagyja, elkezd egy harmadikat, otthagyja, és mondjuk 25 évesen kitalálja, hogy pszichológus szeretne lenni, és végül abban találja meg a küldetését és a hivatását. Ez nem egy bevett szokásos dolog volt. Szerintem a mi generációnk sokkal bátrabb, és sokkal könnyebben merünk váltani.
Ilyen értelemben ez igaz, de mondjuk szakmát váltani régen, valahogy hasonló munkakörben, mondjuk aki értett a gépekhez egyáltalán, ott azért bőven volt ebben mozgás, és szerintem ma az az időnyomás, ami rajtunk ott van, hogy halljuk meg, látjuk, hogy 20 évesek dollármilliómosok, mert valamit kitaláltak és bejött. Akár ennek a nyomán, akár annak a nyomán, hogy mi kell ahhoz, hogy ma fent tud tartani egy több gyerekes családot és tud lakást venni. Ennek a pörgése, ennek a siettetése, ez szerintem sokkal jobban rajtunk van, mint akár szüleink, nagyszüleink korosztályán, ahol ezek a dolgok, amik az élet tényleges menetéhez kellettek, jobban a kezükbe volt adva.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, és szerintem ott van az a tényező is, ami talán még fontosabb, hogy itt már nem az a baj, hogy mondjuk rossz úton vagy, persze az is lehet, hanem az, hogy annyi út van, hogy fogalmat sincs, hogy mit csinálj. Én nagyon sokszor érzem ezt, hogy annyira sok lehetőségem lenne, ilyen ösztöndíj, olyan ösztöndíj, az a szak, ilyen szak, külföldre menni, Magyarországon maradni, hogy már nem tudom, hogy mi lenne az én utam, és hogyan is kéne eldöntenem 20 éves fejjel, hogy mi az én utam, hogyha ennyi minden van előttem, és nem tudom, hogy hogyan kezdjek bele.
Valójában szerintem nem azzal van a probléma, hogy rálépünk egy rossz útra, hanem annak a nehézségével kell szembesülnünk nagyon sokszor, hogy túlságosan sok jó út van. És az, hogy melyik a legjobb út. Én az életemben legtöbbször ezt érzem, hogy a legjobb útnak a kiválasztása igényli a legtöbb figyelmet és koncentrációt. És ez a legnehezebb.
Vagy csak gondoljatok bele abba, amikor este leülsz a tévé elé, hogy szeretnél valamit nézni, mennyi lehetőséged van. Bőven túl sok ahhoz, hogy annyira egyértelmű legyen a választás.
Egyáltalán nem mindegy az, hogy egy csokit választasz ki, és két percig elrontod a szájízedet, amiatt, mert rossz csokit választottál, vagy rossz egyetemet választasz, és emiatt fél év után úgy kell döntened, hogy eljössz. Én amikor az Andrisnak az esetére, vagy az Andris történetére gondolok, nekem sosem az jut eszembe, hogy sosem késő váltani, vagy az, hogy nem szabad megragadni egy pont. És hogyha úgy érzed, hanem az, hogy mennyire rossz lehetett az Andrisnak akkor, hogyha ezt fél év után úgy tudott dönteni, hogy ezt ott hagyja, mert nagyon kevéssé vagyok magabiztos abban, hogy jó helyen vagyok most jelenleg az egyetemmel kapcsolatban, és iszonyú nehéz meghozni nekem ezt a döntést. Nagyon nehéz belátni azt, hogy rosszul döntöttem-e. Nagyon nehéz eldönteni még két teljes év után, vagy most már öt fél év után azt, hogy jó helyen vagyok-e, és hogy hasznomra válik-e az, hogy ezt most tanulom, és hogy nem pazarlok-e azzal időt, hogy folytatom, és be akarom fejezni. Szerintem az Andrisnak az szerinte az egy nagyon extrém olyan szempontból, hogy tényleg nagyon rossznak kellett lenni, vagy nagyon erősnek kellett lenni a felismerésnek abban, hogy ez nagyon nem neki való.
Én nem vagyok biztos abban, hogy annyira borzalmas kell, hogy legyen valami ahhoz, hogy rájöjj, hogy ez nem a te utad. Csak édesanyám jut eszembe, jelenleg pszichológusként dolgozik, és ez az 5. diplomája, azt hiszem, vagy 6. Tehát valójában az az út, amit ő bejárt addig, amíg megtalálta a tényleges hivatását, a pszichológiát, és azt, hogy hogyan tud embereknek úgy segíteni, ami számára is jó érzés, ez gyakorlatilag neki egy 20 év utazás volt. És neki nem volt olyan felismerése, hogy annyira gyűlölte volna az, hogy tanítania kell. Nagyon szeretett tanítani, de valami más kellett, valami több kellett, és mindig ment tovább. Szóval szerintem az, hogy felismerjük, hogy valami nem teljes, vagy nem az igazi, ahhoz nem kell az, hogy borzalmas legyen.
Én valahol az Andris és Luca, te anyukád esetek között vagyok olyan szempontból, hogy én ugyanazt az egyetemet végigvittem, amit az Andris fél év után ott hagyott. És én ugyanoda mentem tovább utána, mint az Andris. És valahol azért vagyok a kettő között abban, amiről eddig szó volt, mert én közben is éreztem, hogy az az út, amire egyértelműen vezetne, az nem nekem való, én soha nem fogok a számítógép előtt statisztikai adatokkal foglalkozni.
Néha el szoktam azon gondolkodni, hogy bizonyos döntéseknél, amiket nagyon-nagyon nehéz meghozni, mi történne akkor, hogyha mint egy filmen, egy párhuzamos univerzumban megtörténne a másik döntés és kimenetele, amit én nem tudok, meg ami mellett én nem döntök végül is. És ezen gondolkodtam, hogy szerintetek, hogyha lenne egy párhuzamos univerzum, ahol minden nagy döntéseteknek az alternatívája történne, mint amit a valóságban meghoztatok, akkor ti akarnátok tudni, hogy az az életetek most merre tart?
Én azért nem szeretném tudni semmilyen esetben sem azt, hogy mi lett volna az a másik út, mert ez segíti a döntésemnek a megerősítését, hogy azt az egyetlen egy utat látom, abban vállalom mindenért a felelősségemet, és hátra tudom hagyni azt a múltat, amikor a döntés pillanata volt, és tudok már csak azzal foglalkozni, és levonni abból a tanulságokat, ami végül történt. Ha végig látnám, hogy mi lehetett volna, akkor végig ebben a múltban tudnánk ragadni. Akár akkor, hogyha rosszabb az a másik út, mert akkor azt kéne feldolgozni, hogy te jó ég, mi történt volna velem, akkor meg pláne, hogyha az lett volna a jobbik út, amit végül nem választottunk. Meg igazából nehéz eldönteni azt is, hogy mi határozza meg azt, hogy mi a jó döntés.
Nekem egyszer azt mondta egy barátnőm, hogy szerintem minden döntés jó, amit úgy hozol meg, hogy éppen közben boldog vagy boldogság vezérli, illetve boldogságot teremt meg. Ezt úgy mondta, hogy utána, pár hónappal később engem borzasztóan megbántott pont egy ilyen döntése miatt, mert ő nagyon boldog lett tőle, és egy olyan döntést hozott, ami neki jó volt, de másnak nem, és engem vele bántott. Ti mit gondoltok erről, hogy tényleg minden döntésnek ott helyben van létjogosultsága, és azt kell átgondolni, hogy ott milyen érzést vált ki belőled, vagy inkább előre terveztek, hogy milyen lesz később?
Én nagyon impulzívan hozok döntéseket, és ezért azt gondolom, hogy az én életemben annak a fogalomnak, hogy jó döntés vagy helyes út nem igazán van relevanciája. Az, hogy most mit gondolok helyesnek, vagy az, hogy most mit látok jónak, egészen biztos, hogy 10 év múlva teljesen mást döntenék, teljesen más, hogy látnám a dolgokat. Nincs olyan, hogy helyes, meg nincs olyan, hogyha követed a boldogságodat ebben a pillanatban, akkor garancia lesz, hogy úgy fogsz dönteni, hogy a döntésed következménye szintén boldogságot fog kiváltani. Belőled.
Hogyha én egy helyzetben azt a szerintem helyes utat választom, ami nem csak nekem jó, hanem másoknak is, akkor az egy sokkal jobb dolog, mint például, amit a volt barátnőd tett ebben a helyzetben, Anna, ami fájdalmat is generált, nem csak jót.
De szerintem az a kifejezés, hogy helyes út, az nem egyenlő azzal, hogy boldog. Ez, hogy helyes, ez egy annyira rideg fogalom. Szerintem ez nem takar magában érzelmeket, nem jelenti azt, hogy ha követed ezt, akkor ténylegesen mosolygós boldogságban fogsz úszni minden nap.
De pont ez lenne a lényege, nem? Vagy számomra az a helyes út, amiben jól érzem magam, és amiben boldog is vagyok. Hogyha elvégeznék egy szakot, lenne egy diplomám, de utálnám az egészet, utálnám a munkám, akkor lehet, hogy mondjuk jól keresnék, de nem tartanám helyes útnak, mert nem vagyok benne kiteljesedve, nem vagyok benne boldog.
Szerintem néha könnyű egy döntést úgy meghozni, hogy nem arra törekszel, hogy helyes legyen az a döntés. Pont az impulzivitás az, ami lehetővé teszi például számomra, hogy ne a legnagyobb bibliai értékek mentén gondolkodjak néha, hanem csak menjek a fejem után. Ezeknek a döntéseknek a következmény is tud boldog lenni nekem.
De az akkor miért ne lenne helyes?
Mert előfordulhat olyan, hogy megbántasz valakit ezzel a döntéseddel. Mm. És alapvetően az, hogyha megbántasz valakit, arra nem mondjuk azt, hogy ezt helyesen tetted, hogy őt megbántottad. A boldogság útja az az, amit a lelked szeretne. És a helyes út az nagyon sokszor csak az, amit a társadalom rád kényszerít.
Én értem, hogy mivel szennyeződött be neked ez a fogalom, de alapvetően én, ha erre a szóra gondolok, vagy hogyha valamilyen pszichológiai környezetben látom, akkor pont, hogy a helyes szó az, amit én egy ilyen mély pszichológiai meggyőződésből és a lelki ismeretem által mondom, hogy ha van egy borzasztó nehéz beszélgetésem valakivel, ami mindkettőnek okoz akár fájdalmat, vagy valamilyen feldolgozandó érzelmet, vagy helyzetet, akkor utána, hogyha belegondolok, és azt érzem, hogy na igen, ez volt a helyes, hogy ezt így megbeszéltük, akár, és akár ezt meg is beszéljük utána, hogy mindketten így érezzük, hogy ez így volt a helyes, akkor abban nincsen semmilyen társadalmi elvárás. Tehát én pont, hogy ez az érzés, hogy jól döntöttem, hogy igen, ez volt a jó út, ez volt a helyes út, bármilyen nehéz is. Nekem ez pont, ahogy most direkt így is fogalmazom meg ebből az érzelemből fakadóan, ez pont, hogy a külső kényszerektől, elvárásoktól mentes. Szerintem az a helyes út, amit egy ember a saját mély belső meggyőződéséből annak érez. Természetesen erre mondom, hogy figyelembe véve azt a nagyon univerzális társadalmi összszabályt, hogy másokat nem bántunk direkt, és ebben nem leljük az örömünket.
Igen, alapvetően azzal én is egyetértek ezzel a felbontással, hogy lehet, hogy van egy út, ami mondjuk a boldogságodat okozza, de van egy út, ahol meg be kellene tartod a kötelességeidet, de én akkor azt nem helyes útnak hívom. Tehát, hogy ez inkább egy szóhasználati különbség most köztünk, szerintem.
Igen. Amúgy igen, valószínűleg. Igen. Nekem magát ezt a fogalmat, ezt így nagyon megmérgezte ez az egész.
Anna, most te mondtál egy nagyon jó példát arra, hogy a kapcsolatokban lehet egy ilyen kisiklás. Bármelyikötöknek van még barátságban vagy barátnő esetében egy olyan emléketek, ami kifejezetten ezt a kettősséget hozta? Nem jó útra kerültetek, de le tudtatok róla térni?
Nekem nincsen erre konkrét példám, de az a meglátás, hogy szerintem egy párkapcsolatot vagy egy kapcsolatot nem feltétlenül nevezhetünk rossz útnak. Persze, hogyha már kezdettől fogva mondjuk nem akarsz benne lenni, de kényszerítve vagy tényleg valami olyan bántalmazásos helyzetről van szó, akkor természetesen igen. De hogyha mondjuk szerelmesek vagytok, és kialakul egy kapcsolat, amiben az elején tényleg boldog vagy, és működik is, egészen egyszerűen csak fél év múlva, két év múlva, öt év múlva már nem működik, és szakítotok, akkor azt én nem nevezném rossz útnak, hiszen ott az elején egyáltalán nem ez volt a szemed előtt, és az elején terveztél a másikkal. Nem működött a dolog, akkor mész tovább, keresel mást. De szerintem ez nem egy rossz út volt, inkább egy tanulságos út.
Ezzel én teljesen egyetértek, hogy egy kapcsolatnak a minőségét, meg emlékét az nem befolyásolja az, hogy mennyi ideig tartott, vagy hogy végül vége lett. Mikor két ember szakít néhány év után, akkor az nem egy sikertelen kapcsolat volt, hanem az egy sikeres kapcsolat volt, ami két évig tartott. És én az összes elmúlt párkapcsolatomra így tudok visszagondolni, hogy mosollyal és boldogsággal és szeretettel a szívemben, mert nagyon fontos része volt mindegyik az életemnek, az összes párkapcsolatom, az összes olyan srác, aki tényleg igazán közel került hozzám, mert általuk fejlődtem, általuk közelebb kerültem a mai önmagamhoz.
Én ezzel teljesen egyetértek, minden szavatokkal, csak az a plusz árnyalat van szerintem még benne, hogy sok idő telhet úgy el az életünkből, amikor nem tudunk ilyen módon ezekre a kapcsolatokra visszagondolni. A végcél az, hogy ezek ilyen emlékké tudjanak formálódni, de ennek az útnak a hosszúsága attól függ, hogy végül igazából mennyi sebet okozott az a kapcsolat.
Most ilyenre példát nem tudok hozni, de olyan baráti kapcsolatom már volt, amiben nem azt éreztem, hogy rossz út, hanem hogy nem feltétlenül szükséges számomra. Ez most nagyon anyagiasnak hangzott, de hogy egész egyszerűen csak úgy éreztem, hogy nem visz sem erre, és nem épít, és ezért abban maradt a kapcsolat, vagy már el se kezdődött, csak így haverkodtunk. Szóval szerintem ilyen van, hogy felismered, hogy vele mondjuk nem működne, és akkor rá se lépsz arra az útra.
Van egy nagyon jó barátom, aki 3 vagy 4 éven keresztül benne volt egy nagyon durván bántalmazó kapcsolatban. Én többször figyelmeztettem őt, és többször is mondtam neki, hogy ami ebben a kapcsolatban folyik, az nem normális. És mondtam neki, hogy higgy el nekem, én kívülről látom, ő benne van, és hogy soha nem állnék a boldogságának az útjába, de ez nem normális, amiben ő benne van. És éveken keresztül mondtam neki, és egy idő után feladtam. És eltávolodtunk egymástól, mert ő benne maradt abban a kapcsolatban. Viszont amikor kilépett belőle, akkor már ő is felülről látta azt, hogy pontosan miben is volt az elmúlt években, és igazat adott nekem. És nem tudtam, hogy ebben a szituációban mit mondhatnék neki, azon kívül, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy mennyi sebet szerzett. Mert nem tudom, hogy ő ezt a döntését végül megbánta-e.
Ebben a helyzetben neked pontosan ez volt a szereped ebben. Az én megmondtam, ilyenkor szerintem csak növeli azt a bűntudatot, vagy önsanyargatást, vagy egyszerű szomorúságot, amit amúgy is érez az ember. Mindig ott van a helye annak, hogy mikor kell ezeket a tanulságokat levonni, de pont, hogy az előbb is mondtam, ha sokáig sebződik az ember, akkor jóval később jön az idő, amikor saját magával vagy más emberekkel meg tudja azt beszélni, hogy mit kell ebből igazi tanulságként levonni.
Igen, egyébként ez nagyon nehéz helyzet a te nézőpontodból is, Luca, mert biztos neked is rossz volt, hogy te tudtad előre, te megmondtad, de én ilyenkor arra szoktam gondolni, hogy hiába mondod neki, amíg ő tényleg nem jut el oda, hogy ezt megértse, addig nem fog kilépni. Tegyük fel, hogy annyit mondogatod neki, hogy kilép, akkor lehet, hogy nem is feltétlenül fogja azt érezni, hogy ez egy jó döntés volt, mert még benne az lett volna, hogy amúgy én még maradtam volna a kapcsolatban. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mondhatjuk, és így terelhetjük az embereket, de mindenkinek a saját felelősség és a saját döntése az, amit meghoz, és amit meg is kell hoznia, nem hozhatunk meg mások helyett döntést.
Párkapcsolat vagy barátságokból való kilépés, vagy hogy az annak az útnak a lezárása, én ezzel küzdök igazából. Úgy érzem, hogy ha egy barátság nem tart sehova, vagy egy párkapcsolat nem tart sehova, nem tudok belőlük kilépni, mert következményektől félek. És valahogy engem ez egy másik irányba visz, mert végül is ezeket a dolgokat mindig megoldom, és mindig valahogyan lezáródnak, és mindig lesz valami kimenetele. Viszont nekem a legnagyobb félelmem az, hogy bezárkózott emberré válok. És ez egy olyan út, amit úgy érzem, hogy mintha ki lenne nekem kövezve, és egy nagyon egyenesen előre megyek, és folyamatosan ez a cél, ami felé tartok, és folyamatosan a döntéseimmel próbálom ezt elkerülni. És azt érzem, hogy minden ilyen döntésemmel, amikor impulzívan döntök, meg nem felelősség teljesen, hanem csak éppen az aktuális érzéseim alapján, akkor valahogy mindig végül is ebbe az irányba tart az életem. És ez az az út, amiről nagyon szeretnék lelépni, és valahogy mégis, mint hogyha folyamatosan tennék egy újabb lépést felé.
Miért visz téged egy felelőtlen döntés ahhoz közel, hogy egy magadnak valóbb, egy bezártabb ember legyél?
Mert amikor szembesülök a rossz döntéseimmel, akkor jelen van az, hogy tanultam belőle, vagy az, hogy hasznos volt valamilyen szempontból, vagy hogy megismertem új embereket ezáltal, vagy valamilyen módon építkeztem ebből. Nem is az, hogy a döntés pillanatában mást kellett volna döntenem, és akkor most jobb helyen lennék, hanem alapvetően az a hozzáállás, ahogy a döntéseimet kezelem, és az, ahogyan ezáltal az életemet rendezem.
Nem lehet, hogy már eleve így magadat úgy determinálod, hogy van benned egy ilyen oldal, aki mondjuk bezárkózott, ja. És nem akarsz még inkább ilyenné válni, de ja, úgy érzed, hogy ez így felülkerekedik rajtad.
Ez, igen.
Ezt én is be akartam hozni, hogy nem csak párkapcsolatban vagy karrierben lehet rossz út, hanem mondjuk a személyiségünk vagy tulajdonságainkban, nézeteinkben. Nálam erre legjobb példa a nevelés, hogy én a szüleimtől milyen mintákat szeretném majd továbbvinni, és miket nem. Az utóbbi években nagyon sokat gondolkodom ezen. Szerintem ezek azok a dolgok, ezek azok az utak, amiket úgy lehet kikerülni, és úgy lehet jó útra térni, hogy nagyon tudatos vagy. Minden döntésedet, minden célodat nagyon tudatosan ezek ellenében hozod meg, és kitartasz amellett, az út mellett, amit választasz.
És itt ér össze az is, amit a Benedek mondott, hogy ha viszont az ember nem tudatosan hoz meg döntéseket, akkor ez sodorhatja olyan irányba, ami egy ösztönösebb, akár rossz működés.
Viszont mindaz, amit mondtok, az tőlem egy kicsit távol áll, mert Benedek hozzád hasonlóan én is hajlamos vagyok arra, hogy impulzívan döntsek, hogy kövessem az érzéseimet, mert úgy gondolom, hogy az érzéseim validak, és hogy ki tudná jobban azt, hogy mi a jó nekem, hogyha nem én. És ezért nagyon szeretem azt a mondást, amit édesanyám szokott mondani, amikor úgy érzem, hogy az impulzivitás bajba sodor, és hogy rosszul döntöttem, hát ezt nem hiszem, hogy megint itt vagyok, te jó ég, mit csináltam, akkor anyukám mindig azt szoktam mondani, hogy soha nem késő. És hogy oké, hogy nem tudsz visszamenni abba a pillanatba, hogy Máté, te is mondtad, amikor a döntés pillanatában vagy, viszont ettől függetlenül a következő lépésedet tudod alakítani. És hogy bármikor eljöhet az a pillanat az életedben, amit Anna, te mondtál, hogy tudatosan kezdesz el dönteni. Tehát Benedek, mi impulzívak se vagyunk, teljesen elrontva még.
Ehhez visszacsatolva, hogy én nem azt mondtam, hogy így az érzelmeket nyomd el, meg az impulzivitás, mert szerintem az fontos, meg kell. Csak hogyha van valami kifejezett elv vagy cél, amit úgy érzel, hogy benned még nincs meg, akkor azt csak úgy tudod elérni, hogyha tényleg tudatosan törekszel felé. De alapvetően én annak nagyon híve vagyok, hogy intuitívan kövessem az érzelmeimet, meg a gondolataimat. Rám nagy hatással volt egy bioszóránk az egyetemen, ahol a tanár igazából kijelentette, hogy az ember nem tud racionális döntést hozni. Nyilván ez nagyon szélsőséges, de abban igaza volt, hogy homlok lebennél mennek végbe az ilyen döntési folyamatok, és ez 28 éves korodig még ér. És egészen addig, de még utána se annyira nem tudsz racionális döntést hozni, hogy minimális szinten mindig egy kis érzelmi töltet, egy kis intuíció mindig benne lesz. És szerintem ez egyáltalán nem baj, hogy emberek vagyunk, és pont ettől vagyunk emberek, hogy mindig lesz benne ilyen plusz töltet.
Azt érzem, hogy a döntéseimben az érzelmeim befolyásolnak, csak leginkább a félelem, vagy az a félelem, hogy a döntéseimnek mik a következményei, és inkább ezek távol tartanak engem a döntéseimtől, vagy a döntés időpontját egyre távolabbra csúsztatják, de aztán nyilván utóbb meg mindig könnyű belátni azt, hogy jól döntöttem, vagy könnyű megérteni azt, hogy jó, hogy úgy alakult, hogy nem döntöttem időben, vagy sokáig benne maradtam, vagy ebből is kivettem valamit, csak nehéz előre tekinteni, és azt mondani, hogy akkor most egyel tudatosabban fogok hozzáállni a következő döntésemhez, mert megint ugyanebben a helyzetbe kerülök, és ugyanezt az elvárást rakom magamra, amitől folyamatosan tartom.
Én Anna és Máté, a ti elméletetekkel nem teljesen tudok azonosulni, hogy az érzelmek azok minden esetben befolyásolják a döntéseket, mert én pont az elmúlt pár évben rengeteg olyan embert ismertem meg, akik nagyon durván érdekemberek. Nem tudok erre más jó szót mondani. Akiket ténylegesen a saját haszon maximalizációjuk motivál, és semmi olyan érzelmi kérdés nem engednek be az életükbe, ami mondjuk egy párkapcsolat, vagy ami egy baráti kapcsolat, vagy bármi hasonló, vagy ami családi szerető kapcsolatokra vonatkozik. És szerintem ezeknél az embereknél az a cél, hogy legyünk nagyon gazdagok, vagy legyünk nagyon sikeresek. Kicsit megfoghatatlan dolgokat üldöznek. És én több olyan emberrel találkoztam, akiknek az érzelmi világuk annyira silány volt, hogy valójában nem voltak képesek arra, hogy bármiféle érzelmi alapú döntést meghozzanak.
Ettől még ez nem feltétlenül racionális döntés.
A racionális számomra azt jelenti, hogy mellőzi az érzelmeket.
De pont ez az, hogy biológiailag, ahogyan az ingerület az agyadban végigfut, az olyan pályákat, az olyan területeket is belevon ebbe a döntési rendszerbe, amik az érzelemért felelnek. Tehát, hogy az, hogy ez nem olyan módon kimutatható, amik nekünk a hétköznapi érzelmeink, hanem mondjuk valami mélyebb dolog van benne, mondjuk egy megfelelési kényszer, vagy valamit elnyom magában, vagy egyszerűen nem magas az érzelmi intelligenciája, ezért egy szűkebb körben, vagy csak saját magának megtartva éli meg. Ez mind-mind lehetséges, de olyan, aki gépiesen dönt, ez egyszerűen nem egy emberi dolog, nem tudsz. Tehát nem jut el oda a döntési folyamat az agyadban, mint egy út, csak biológiai út, hogy az kihagyja ezeket a részeket. Csak nem olyan módon látszik ez rajtuk. Ezzel most nem azt mondjuk, hogy ne lennének olyan emberek, akik akár teljesen mint egy számítógép olyan módon működni, de a végső döntésükben valamilyen múltbéli dolog miatt, vagy valamilyen jelenlegi tényleges értékrendszer miatt egy bizonyos érzelem megjelenik.
Nagyon komplex az ember, szóval emiatt nagyon nehéz felfejteni. Köszönjük, hogy hallgattatok minket, ez volt a Válaszutak Egyetemista rovata. Én Anna vagyok, és itt volt velem a stúdióban
Benedek,
Máté
és Luca.
Kövessetek minket Instagramon, valamint hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.